Kedves hallgatóm! Jób könyve nagyon kiemelkedő és csodálatos mű. Ez a költészeti könyvek között az első, amelyek közt még ott van a zsoltárok, példabeszédek, prédikátor, énekek éneke és Jeremiás siralmai. E költészeti könyvekre való utalás a formára és nem képzeletbeli vagy teszélyes tartalmára vonatkozik. A költészeti kifejezés nem azonos a ritmikussal sem. A héber költészetet a gondolatismétlés jellemzi, amit parallelizmusnak neveznek. Jób könyvében a párbeszéd költői formában áll előttünk. Minden beszélgetés költői formát tükröz. Ha valaha olvastad Homérosz, Iliász és Odüsszeia című művét, tudod, hogy azok egy gyakorlat világi irodalmi példái, amelyek általánosak voltak abban a korban. Jób könyvének szerzője ismeretlen. Azt állítják, hogy Mózes a könyv írója. Mások szerint Esdrás, vagy Salamon, vagy maga Jób, és Elihu is lehet a könyv írója. Elihut említi a könyv, és ő az egyik legszerencsétlenebb vigasztalója Jóbnak. Az a gondolat, hogy Elihu lehet a könyv szerzője, a Jób könyve 32. részének 16. és 17. versére alapul. Vártam, de ők nem beszéltek. Megálltak, és nem szóltak többet. Hadd mondjam el én is a magamét. Hadd mondjam el én is, amit tudok. Ezt nem mondja ki a beszélgetés folyamán, de a szerző az én kifejezést használja saját gondolatainak leírásakor. Aztán a párbeszéd folytatódik, és Elihu beszél. Ez jelzi, hogy esetleg Elihu a könyv szerzője. Egy másik érdekes megjegyzés a könyvvel kapcsolatban az, hogy nem ismerjük azt a korszakot, amelyben Jób élt. Nem tudjuk, hogy hol élt. Tudom, a könyv említi Úz földjét, de őszintén szólva nem tudjuk, hogy Úz földje hol helyezkedett el. Nem tudjuk egyetlen meghatározott helyhez sem kötni. Érdekes, hogy az idő és a hely, ami annyira fontos más könyvek esetében, itt egyáltalán nem található meg. Azt mondanám, hogy Jób könyvét a patriarchális korszakban írták. Lehetséges, hogy Jób ismerte Jákóbot. Az a tény, hogy Jób könyve nem utal a mózesi törvényre, sem olyan eseményekre, amelyek Mózes második könyvében találhatók, mintha azt érzékeltetné, hogy Mózes második könyve előtt íródott. Itt vannak azok az érvek, amelyek alapján Jób könyvét a patriarchák korába lehet helyezni. Jób életének hossza. Ezután Jób még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az élettel betelve. Jób könyve, 42. rész, 16. és 17. vers. Tudjuk, hogy a patriarchák korában az életkor olyan hosszúra terjedt, mint Jób életkora. Jób főpapként ténykedett a családjában. Mivel nem említik Izrael gyermekeit, sem más papságot, nyilvánvaló, hogy ez akkor történt, amikor a papságot még nem léptették életbe. Elifáz Ézsau legidősebb fiától származott. Így hívták Ézsau fiait. Elifáz volt Ádának, Ézsau feleségének a fia. Reuél pedig Boszmatnak, Ézsau feleségének a fia. Mózes első könyve, 36. rész, 10. vers. Ez szintén azt jelezheti, hogy Jób abban az időben élt, amikor Jákob. Ez a könyv egy nagy filozófiai munka. Sok problémát fölvet és megold ez a könyv. Jób könyve fölveti azt a kérdést, hogy az igaz ember miért szenved. Ki kell mondanom, hogy az igaz ember szenvedésének egyetlen okát tárja fel a könyv. Nem hiszem, hogy ez a könyv elsődleges tanítása. Jól lehet, nagyon sok bibliatudós ezen az állásponton van. Jobb könyve azért készült, hogy megdorgálja a sátán rágalmazását az emberiség ellen. Jobb könyve azért íródott, hogy bemutassa magát Jobbot. Jobb könyve tanítja a türelmet. Jakab levelében ezt olvassuk. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jakab levele, 5. rész, 11. vers. Türelmes volt Jobb. Őszintén megmondom, hogy nehéz meglátnunk, hogy Jobb türelmes lett volna. Megvizsgáljuk ezt a kérdést ismét e könyv magyarázatának a végén. Azt hiszem, Jobb könyvének elsődleges célja az volt, hogy tanítsa a megtérést. Ha velem nem értesz egyet, csak maradj velem, amíg eljutunk a könyv végéhez, és akkor levonhatod a saját következtetéseidet. Láthatod, hogy amikor az emberek beszélni vagy írni akarnak a megtérésről, akkor mindig olyan személyt említenek, aki eleinte bűnös életet élt. Például rámutatnak Manasséra, Júda legistentelenebb királyára. Tanulmányoztuk őt az Ószövetség történelmi könyveinél. Láttuk, hogy végül megtért. Hadd mondjam neked, hogy ilyen megtérésre szoktunk leginkább gondolni. Ott volt a tarzuszi Saul, az Úr Jézus Krisztus legnagyobb ellensége. Megtért. Ott volt Assisi Ferenc, korának dorbézoló nemese, és megtért. Ott volt Jerry McCauley, New York városának részeges csavargója, és megtért. Isten most nem ilyen embert mutat be a megtérés oktatására nézve. Megtehetné ezt is. De Isten a legjobb embert választotta ki, aki az ószövetségi korban élt, talán a legjobb embert, aki valaha élt, az Úr Jézus Krisztus kivételével. Isten kiválasztotta ezt az embert, és bemutatta, hogy neki is szüksége van megtérésre. Amikor e könyv végéhez jutunk, magának Jobbnak a szavait olvashatjuk. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Jobb könyve, 42. rész, 5. és 6. vers. Ezt meg kellene tanítani minden hívővel ebben a korban, aki csak olvassa vagy hallja. Bármilyen jónak gondoljuk is magunkat, úgy kell látnunk az életünket, ahogy Isten látja. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Megtérésre van szükségünk. Ez egy nagy filozófiai munka, és ezt sokan ugyanígy ítélik meg. Tennyson ezt a könyvet a legnagyszerűbb költeménynek tekintette mind az ősi, mind a modern irodalomban. Jobb könyvéről beszélve Thomas Carlyle, skót filozófus ezt mondta. Ezt a legnagyszerűbb műnek tartom, amit valaha ember írt. Luther Márton mondta, hogy ez a könyv fenségesebb és áthatóbb, mint bármelyik más könyve a Szentírásnak. Dr. Moorhead ezt írta. Jobb könyve az egyik legnemesebb költemény, ami létezik. Jobb könyvének prózai része egy gigantikusan hömpölygő dráma, ami átöleli az eget és a földet. Ez nem azt jelenti, hogy fikció. Jobbra történelmi személyként utalnak a Szentírásban. Például Ezékiel könyve 14. részének 14. és 20. versében, vagy Jakab levele 5. részének 11. versében. És Pál apostol idéz Jobb könyvéből. 1. Korintusi levél 3. rész 19. verse. Sok író használta fel már Jobb könyvét cselekményeinek az alapjául, ideértve H.G. Wells és Archibald MacLeish írókat is. MacLeish az ő színdarabjában próbált analógiát levonni Jób könyve és a mai ember között. Nagyon őszintén szólva, azt hiszem, eltévesztette célját, jól lehet említette a mai ember helyzetét, és elég jól felismerte. Nem gondolom, hogy eléggé ismerte Jóbot és a könyv nagyszerű célját. Színdarabja az elkeseredésről beszél, és a mai ember reményéről, de ezentúl azt hiszem, az analógia szerte foszlik. Jób könyve bemutatja azt az embert, aki nagyon is tudatában van Isten létezésének, de semmi hibát nem talál magában, aki nagyon egoisztikus saját igazságával kapcsolatban, és fenntartja azokkal szemben is, akik körülveszik. Jób úgy érezte, hogy Isten előtt igaza van. Valójában Isten jelenlétébe akart kerülni, hogy védelmezze magát. Amikor Jób ezt tette, rájött, hogy megtérésre van szüksége. Ez egyáltalán nem a mai ember leírása. A pszichiáterek azt mondták, hogy az embernek ma az az elsődleges baja, hogy édesanyja nem szerette úgy, ahogy kellett volna. Véleményem szerint ebben a generációban az a baj, hogy a gyermekeket az édesanyjuk nem fenekelte el annyiszor, mint ahányszor kellett volna. De azt mondják, hogy bajunk abból származik, hogy édesanyánk vagy édesapánk elhanyagolt bennünket, mint fiúkat vagy leányokat. Most elismerem, hogy ebben sok igazság lehet, és esetleg ez is része a problémának. Azonban nem lehet másokat hibáztatnunk. A mai ember nem akarja vállalni a károsztatást saját hiányosságaiért, tehetetlenségeiért és bűneiért. Másokat próbál kárhoztatni. Nem fogadja el a felelősséget önmagáért és saját cselekedeteiért. Van azonban valaki, aki hordozta bűneinket. Amíg nem ismerjük fel, hogy bűnösök vagyunk, és hozzá kell fordulnunk, barátom, addig csak azokat hibáztatjuk, akiket nem kellene. Azt hiszem, nagyon alantas megoldás, ha valaki az édesanyját hibáztatja bűneiért. Ez szörnyű magatartás, és mégis találunk ilyent ebben a korban. A mai ember valóságos körülménye az, hogy nagy nyomorúságban van. Másokat kárhoztat bűnéért, és nem talál sehol egyetlen helyet a vigasztalásra, ami után vágyakozik. Ehelyett körülveszi magát materializmussal és szekularizmussal. Ismertem valakit, akinek a halálos ágyánál 25 féle gombot lehetett látni. Felgyújthatta a villanyégőket az ágyban fekve. Sohasem láttam ehhez hasonlót. Ez neki nagy biztonságot adott. Sokan ugyanezt tesszük. Megvannak biztonsági gombjaink, és azokat elérhetjük. A probléma a mai emberrel az, hogy nincs Isten benne a lelkiismeretében. Nem tudja, hogy van megváltó, akihez fordulhatna. Ez egészen más, mint Jób helyzete volt. Jób nagyon tudatában volt Istennek, és bízott benne. Az a tény, hogy Isten átvitte Jóbot a viharokon, ahogy majd látjuk, végül Isten jelenlétébe segítette őt. Isten minden biztonsági pontjától elszakította Jóbot, hogy önmagához segítse. A mai ember nehézségeken megy át ebben a bővelkedő társadalomban. Minden segédeszköze és az élet minden kényelme ellenére kisodródik a hatalmas óceánra egyetlen lélekvesztőn, és nem tudja, hogy merre halad. Ez nagyon félelmetes állapot. Valójában ez arra kezdi kényszeríteni az embert, hogy létezik valaki. Van egy olyan ének, amely így kezdődik. Tedd kezed a galileai férfi kezébe. Ez nagyon kedves ének, de nincs benne a lényeg, hogy a mai embernek oda kell mennie hozzá, mint bűnösnek, és el kell fogadnia őt, mint megváltót. Az emberek ma beszélnek az odaszenteltségről. Mit tudunk mi neki odaszentelni? Nem mondhatjuk, hogy Uram, Uram, légy Uram és Mesterem! Először megváltónká kell őt fogadnunk. Meghalt értünk. Azzal kezdjük, hogy föltekintünk Jézus Krisztusra a kereszten, akkor eljuthatunk arra a pontra, hogy ő lesz az Ura és megváltója életünknek. Ezzel azért foglalkoztam hosszabban, mert fontosnak tartottam. Jobb tudatában volt Isten jelenlétének egész idő alatt, amint végigment a bajokon. Nem sodorták olyan érzések, mint amilyenek a mai embert sodorják a bizonytalanság tengerén. Jobb nem tudta megérteni, hogy miért engedte őt Isten végig a próbákon. Jobb mindaddig nem ismerte föl, hogy megtérésre van szüksége, amíg Isten kezébe nem vette az életét. Élt Úz földjén egy Jobb nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. Jobb könyve, első rész, első vers. Úz földje valahol a Közel-Keleten lehetett, de ezen kívül semmi különöset nem mondhatunk róla. Józsefusz egy kicsit leírja nekünk azt a helyet. Mózes első könyve 10. részének 22. és 23. versében Úc neve Arám fiainak, Sém unokáinak a listájában található. Mózes első könyve 22. részének 20. és 21. verse szerint Úc az első szülöttje Náhornak, aki Ábrahám fiú testvére volt. Azt olvassuk, hogy ő alapította Damaszkusz ősi városát. Damaszkusz valójában a legrégibb, folyamatosan lakott városa a világnak. Ezért azt gondolom, elmondhatjuk, hogy Jobb valahol a szíriai sivatagban lakott. Ugyanaz a sivatag az a hely, ahova az Úr elküldte Pál apostolt további tanulmányokra. Isten tanította és fegyelmezte sok emberét abban a sivatagban. Barátom, neked is lehet Úz földje, és nekem is, de talán más és más helyen, földrajzi szempontból. Az bárhol megtalálható a földön, de nem is fontos. Az a lényeges, hogy Isten bizonyos tanulságokat akar megtanítani azon a helyen. Azt olvassuk, hogy Jobb fethetetlen volt. Mit jelent az, hogy valaki fethetetlen? Azt jelenti, hogy fethetetlen Istennel való kapcsolatában abban az értelemben, hogy áldozatokat ajánlott fel neki, amint látjuk az 5. versben. Azokban a napokban égő áldozatokat mutattak be. Aztán olvassuk, hogy Jobb félte az Istent. Nagyon magasztos és szent Istennek tekintette őt, és ezért gyűlölte a gonoszt. Láthatod, nem volt olyan, mint a mai ember, aki egyáltalán nem ismeri Istent. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 jú, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Jobb könyve, első rész, 2. és 3. vers. 10 gyermekből álló csodálatos családja volt. Nagyon meggazdagodott, és mindnyájan luxusban és kényelemben éltek. Voltak tevéik a közlekedésre. Talán szállítási vállalkozást űztek abban a korban. Voltak állataik, hogy tejet fejjenek. Például abban a korban a szamártej volt az egyik ínyenség, amit ma nem nagyon hiányolok. Ez az ember a luxus világában élt. A 3. vers utolsó része jelzi, hogy korának leggazdagabb embere volt, mint a mikorunkban Howard Hughes, John D. Rockefeller, Henry Ford és más olajmágnások. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Jobb könyve, első rész, 4. vers. A luxus kényelmében éltek, és bizonyára könnyű volt az életük. De figyeld meg, hogy mindebben a bőségben és kényelemben félelem volt Jób szívében. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Jób könyve, első rész, 5. vers. Azt foglalkoztat elsősorban, hogy nem érezte szükségét annak, hogy neki önmagáért is áldozatot kellene bemutatnia. Úgy érezte, hogy Isten előtt rendben van. De talán gondolta, hogy fiai és leányai nem voltak olyan közel Istenhez, mint kellene, ezért áldozatokat ajánlott fel értük. Ő volt a főpap a saját családjában. Most itt az első jelenet vége. Egy gazdag ember fényes környezetét láttuk, csodálatos családdal, minden bőséggel, de félelem volt Jób szívében, az a félelem, ami nagyon sok ember szívét megterheli napjainkban leányaik és fiaik miatt. Felismerte, hogy nem küzdhet meg a maga problémáival, ezért Istenhez járult. Barátom, nagyon sok szülő van, aki aggódik napjainkban, mert valamelyik fia vagy lánya elhagyta az otthont és bajba keveredett, és talán kábítószert használ. E szülők közül sokan még nem voltak képesek Istenhez járulni gyermekeikért, mint jó tette. Ennek következtében hordozzák problémáikat, amiket nem tudnak megoldani. Jób tudta, hogy hova menjen félelmével. Égő áldozatot ajánlott fel gyermekeiért. Az az áldozat Krisztusról beszél. Ez az ember Isten embere. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy Jób történetét megírattad a Bibliában. Hálát adok neked azért, hogy ezáltal a könyv által tanítod a megtérést. Segíts, hogy én is belássam kegyelemre szorultságomat, és azt, hogy Jézus Krisztus áldozata által elfogadsz engem, mint gyermekedet. Ámen.